20. fejezet. Belépek az orleani herceg titkárságára. Ernest Bassé. Lassagne. Odár úr. Viszont látom de Voalen barátunkat. Brovál lovag. Négyzet alakú, téglalap alakú levelek. Hogy kell egy levelet lepecsételni? Másnap reggel 8-tól 10-ig vártam a párbaj segédekre, de nem jött senki elégtételt kérni a pofonért. Ezt különben könyvolvasó szomszédom előre megmondta. Én azonban ennek ellenére két tapasztalatot szűrtem le a tegnap történtekből. Először, hogy van a megjelenésemben valami feltűnő, s másodszor, hogy ugyanez érvényes, legalább részben a ruházatomra is. Úgy látszik, szembántó módon különbözöm a világon élő többi embertől. Ennél fogva kénytelen leszek levágatni a hajamat, és ugyanúgy tenni a kabátommal is. A hajam hossza két hüvelykel lépte túl a határt. A kabátomé egy lábbal. Elhívattam egy borbét meg egy szabót. A borbé 10 percet kért, a szabó egy napot. A borbénak rendelkezésére bocsátottam hajzatomat, a szabónak kabátomat. Frakban indultam el az irodába. Mint hogy első napom úgyis azzal telik el, hogy bemutatkozom a főnökeimnek, semmiképp sem árt, ha frakkot öltök. Lenyírt hajjal egészen megváltozott az arckifejezésem. Amíg hosszú hajat viseltem, azokra az árusokra hasonlítottam, akik a divatfiakat látják el különféle kenőcsökkel, s a saját fejüket használják fel készítményeik reklámjául. Levágott hajjal olyan lettem, mint egy fóka. Mondanom sem kell, hogy a borbé túl kurtára nyírta le a hajamat, erre pedig nincs más orvosság, mint várni, amíg újra ki nem nő. A fogadóban úgy, ahogy megreggeliztem, aztán bejelentettem, hogy este kifizetem a számlámat, és elköltözöm. Amikor mindezt elintéztem, útnak indultam a hivatalomba. Pontosan 10 óra 15 perckor beléptem az előcsarnokba, ahol kikérdeztem a portást. Magyarázatából megtudtam, hogy a titkárságra, vagyis az odárféle irodákba vezető lépcsőnek a Palais Royal második udvarának jobb sarkában van a bejárata. Ablakai a térre nyílnak, és a kerten át közelíthető meg. Megkerestem a lépcsőházat, és egy második portást is találtam. Tőle megtudtam, hogy az iroda a 3. emeleten van. Fölmentem. Szívem a torkomban dobogott. Itt állok hát egy új élet küszöbén, melyet azonban most én akartam, és én választottam magamnak. Ez a lépcső visz jövőbeli íróasztalomhoz, de vajon hová visz majd az íróasztalom? Még nem volt ott senki, csak a küldöncök. Velük várakoztam. Az első tisztviselő, aki megérkezett, egy magas, szőke, jóképű fiú, énekelve futott föl a lépcsőkön, aztán egy szögről leakasztotta irodájának kulcsát. Fölálltam. Ekkor megszólalt a legidősebb irodaküldönc, akit Rulottnak hívtak. Ernest úr, kérem, ez a fiatal ember Odár úrral szeretne beszélni. A fiatal tisztviselő, akit ezek szerint Ernestnek hívtak, kékszemes arkából egy gyors és éles pillantást vetett rám. Nem tudom, uram, hallott-e már rólam? Szólítottam meg. Itt fogok dolgozni, mint létszám feletti. Ön Alexandre Dumas? Kérdezte rögtön. Dumas tábornok fia, akit foly tábornok ajánlott be hozzánk? Láttam, már mindenről tud. Az vagyok. Fáradjon be, intett, és elindult előre. Benyitott egy kis szobába, ahol 3 íróasztal volt, de csak egy ablak. Amint látja, már vártuk magát. Itt lesz a helye. Készen várja a papír, a toll meg a tinta. Ha óhajtja, már is leülhet, és odatolhatja székét az íróasztalához. Leendő munkatársaim egyikéhez van szerencsém? Kérdeztem. Úgy van, Most lettem fogalmazó évi 1800 frank fizetéssel. Eddig iratmásoló voltam. Ez a megüresedett hely lesz az öné, mihelyt kitöltötte a létszám fölötti állomány hosszabb, rövidebb idejét. És ki a harmadik társunk? Lasszánya neve. Ő a mi főnök helyettesünk. Épp nyílt az ajtó. Nos, mit követett el, Lasszány? Kérdezte a belépő, egy 28-30 éves fiatalember. Ernest hátrafordult. Hisz itt is van, mondta. Épp az asztalainkat mutogatom Dumas úrnak, folytatta, s odaintett nekem, én pedig köszöntem az érkezőnek. Mondtam, hogy az az ön helye, és az ott az enyém, s amaz lesz az övé. Maga az új munkatársunk? Kérdezte Lasszány. Igen, uram. Isten hozta. Kezet nyújtott. Örömmel szorította meg ezt a meleg, élettől lüktető kezet, mely már első érintésre a biztonsági érzését keltette bennem. Olyan emberé volt, akinek a keze sem mond mást, mint amit a szíve diktál. Örömmel gondoltam rá, hogy egészen biztosan jó barátok leszünk. Engedjen meg egy jó tanácsot, szólt hozzám. Itt már is azt pletykázzák magáról, hogy írói tervei vannak. Okosabb, ha erről hallgat, mert kára lehet belőle. De elég, hallom, megjött Udár. Valóban a szomszéd szobából lépések zaja hallatszott át. A hang után ítélve eréllyel és önbizalommal lépkedett ez a láb, úgy, ahogy egy irodafőnöki lábnak lépnie illik. Hamarosan nyílt az ajtó, Rulot szólt be. Odár úr kéreti Alexandre Dumas urat. Fölálltam, és egy pillantást vetettem Lasszányra. Ő már tudta, mire vagyok kíváncsi. Ne féljen semmit, mondta. Odár nagyon derék ember, csak ki kell őt ismerni, de ez, mint látni fogja, csöppet sem nehéz. Ez nem valami bíztatóan hangzott, így aztán elég izgatottan léptem be a folyóson keresztül Odár szobájába. A kandalló előtt állva várt rám. Fekete hajú, barna arc bőrű, 5 láb, 6 hüvelyk magas férfi volt Odár, arckifejezése zárkózott, de nem barátságtalan. Sötét pillantása határozottnak látszott, mint minden olyan emberi, aki alacsonyabb társadalmi osztályból küzdötte fel magát magas posztra. Ha ránézett valakire, rögtön hideg lett a tekintete. Az embernek az volt az érzése, hogy Odár valósággal belekapaszkodik minden elébe kerülő emberbe vagy tárgyba, mert mindenben és mindenkiben eszközt lát csak, melynek révén egy lépéssel közelebb juthat ahhoz a kitűzött célhoz, melyet rajta kívül nem ismer senki. Szép fogsora volt, és az ilyen emberek szeretnek mosolyogni. Ő azonban takarékosan bánt a mosollyal. Érződött rajta, hogy mindennek, míg a legjelentéktelenebb semmiségnek is ismeri az értékét. Egy kavics is, ha céltudatos ember talpa alá kerül, egy kavicsnyit emel a magasságán. Odár a velejéig törekvő ember volt, de velejéig becsületes is. Azt persze nem állítom, hogy a célra törés során egyetlen rossz gondolatot se sugalt volna neki, vajon ki tud a gondolatainak parancsolni? Abban azonban bizonyos vagyok, hogy rossz tettekre nem volt kapható. Pedig később kiderült, hogy velem rideg, sőt, könyörtelen is tudott lenni. Én azonban biztosra veszem, hogy akkor is a jó szándék vezette. Odár nem bízott abban a jövőben, melyet elterveztem magamban, félt, hogy elherdálom, amit már sikerült elérnem, és aminek elérésében neki is része volt. Ellentétben a többi parvenűvel, habár Odár inkább önerejéből feltört ember volt, mint sem parvenű, sokat emlegette szülőfaluját, a kunyhót, ahol nevelkedett, idős édesanyját, aki most is megszokta látogatni, és akit úgy parasztruhásan visz magával a színházba, vagy egy-egy sétára a Palais Royal körül. Lehet, hogy ez csak gőg, de a gőgnek ez a fajtája nagyon szívem szerint való. Anyját mélységesen szereti, márpedig ez az érzés a törtetőkből majdnem mindig hiányzik, úgyhogy én Odár esetében döntő bizonyságnak tekintem. Ez időtájt, körülbelül 32 éves korában, nem csak a titkárság vezetője, hanem az orleáni hercegné személyi titkára is volt. Ez a két állás, vele számítva a pénzjutalmakat is, évi 10 000 frank körüli jövedelmet biztosított neki. Fekete pantalójához fehér piké mellényt viselt, fekete frakkot, fekete nyakkendővel. Lábán nagyon finom gyapjúharisnya és félcipő. Nyilvánvaló, hogy ez az öltözék nem csak az irodafőnök rangjához illett, hanem az olyan személyhez is, akit egy herceg vagy hercegnő bármikor magához hivathat. Lépjen be, Dumas úr! Odaléptem hozzá, köszöntem. Önt dicsérő szavakkal ajánlotta figyelmembe két személy, akik közül egyet igen nagyra tartok, a másodikat pedig nagyon szeretem. Az egyik alkalmasint folytábornok volt, uram. Úgy van, és ő az, akit igen nagyra tartok. Bizonyára sejti, ki lehetett a másik. Bevallom, uram, hiába töröm a fejem, nem jut eszembe senki, aki szerény személyem érdekében fáradozott volna. De Voalen úrra nem is gondol? De Voalen úr? Néztem rá csodálkozva. Persze, hogy ő. Hát nem rokonok? Tény, hogy rokonok vagyunk, uram, de amikor az édesanyám arra kérte, hogy legyen a közben járom az orleáni hercegnél, de Voalen úr olyan zord választ adott, azt hiszem, önök épp olyan jól tudják, mint én, hogy ez a nyers modor, ami kedves főfelügyelő urunknak egyik alapvető jellemvonása, aminek nem kell különösebb fontosságot tulajdonítani. Attól tartok, uram, hogy az én nagyra becsült rokonom, még ha ismételten a figyelmébe ajánlott is önnek, rólam bizonyára nem a leghízelgőbb módon emlékezett meg. Annyi baj legyen, így legalább alkalmam lesz rá, hogy kellemesen csalódjam önben. Ha nem tévedek, lusta fickórak nevezett. Csak annyit mondott, hogy ön mostanáig nem a szorgalmával tűnt ki, de még fiatal, tehát mindent jóvá tehet. És hogy a vadászaton kívül nem érdekel semmi. Szóvá tett egy bizonyos hajlandóságot arra, hogy a más erdejében vadorzást űzzön. Bizonyára ingatag jellemnek nevezett, akinek nincs határozott életcélja. Célzott rá, hogy ön beállt Villé Kotterett és Krépi valamennyi közjegyzőjéhez, de hamarosan meg is vált mindegyiktől. Ebben van egy kis túlzás. Mellesleg csak azért nem bírtam megmaradni egyik közjegyzőnél sem, mert határozottan és megingathatatlanul Párizsba kívánkoztam. Nos, hát most itt van. Teljesült ez a kívánsága. Ezt is említette de Voalen úr? Ezt nem. Viszont elmondta, hogy ön szerető fia az édesanyjának, és bár sok bánatot okoz neki, a rajongásig szereti. Továbbá a tanulmányairól is beszámolt, amelyekben ön nem tűnt ki túlságosan, ennek okát azonban nem felfogásának lomhaságában, hanem épp ellenkezőleg élénk és gyors intelligenciájában jelölte meg. S végül azt mondta, hogy ön puskaporos vérmérséklet ugyan, de a szíve, mint a vaj. Menjen hozzá, siessen, köszönje meg neki. Hogy jutok el hozzá? A küldönc mindjárt oda vezeti. Csöngetett. Vezesse Dumas urat de Voalen úrhoz, mondta a küldöncnek. Aztán újra hozzám fordult. Lassagne-nyal már találkozott? Az imént már beszélgettünk néhány percig. Lassagne nagyon jóra való fiú, akinek csak az a hibája, hogy túlságosan kesztyűs kézzel bánik magukkal, de szerencsére én is itt vagyok. Ő és Ernest Bassé elmagyarázzák majd, hogy mik a teendői. És de Broval úr, érdeklődtem. De Brovalnak hívták a hivatalfőnököt. Mihelyt megtudja, hogy ön megérkezett, bizonyára hivatni fogja. Remélem, azzal tisztában van, hogy tőle függ a további sorsa. És öntől, uram. Higgy el, ami engem illet, nincs oka aggodalomra. De menjen és mondjon köszönetet de Voiren úrnak. Már is elkésett. Elbúcsúztam Odártól, és kimentem. 5 perccel később de Voirennél voltam. Egyedül dolgozott egy tágas szobában, íróasztala a középen állt. Mint hogy küldönc kíséretében jöttem, bizonyára sejtették, hogy Odár küldött. Ezért aztán be se jelentettek. De Voiren hallotta, ugyan nyílik az ajtó, de föl se nézett, várva, hogy majd szólnak hozzá. Én azonban szintén várakozó álláspontra helyezkedtem, a végén mégiscsak fölemelte a fejét. Ki van itt? Kérdezte. Én vagyok az, de Voiren úr. És ki vagy te? Mint hogy letegezett, nem tagadhatja, hogy megismert. Nem is tagadom. Hát megjöttél? Jó pipa vagy, mondhatom. Ha szabad kérdeznem, miért? Még kérdezed? 3-szor is jártál itt Párizsban, de nem jutott eszedbe, hogy meglátogass. Örült volna nekem? Nem tudtam. Hogy örültem volna vagy sem, az nem fontos. Az viszont fontos, hogy tudd, mi a kötelességed. Íme, uram, itt vagyok, jobb későn, mint soha. Mit parancsolsz? Jöttem valamit megköszönni. Mit? Mindazt, amit Odár úrnak elmondott rólam. Látom, nem vagy nagyon sértődős. Mi okom volna megsértődni? Nem tudod, mit mondtam rólad? De tudom, hogy lusta fickó vagyok, aki semmi másra nem jó, mint hogy különböző jegyzőkönyvekben szerepeljen, és akibe sorban egymás után belerokkantak Villé, Koterett és Krépi összes közjegyzői. És ezért jöttél hozzám hálálkodni? Nem, hanem azért, amit hozzátett. Semmit se tettem hozzá. De tett, mégpedig azt, hogy nem tettem hozzá semmit. Most azonban hozzátehetem, hogy jaj neked, ha idefönt is folytatni próbálod azt az ocsmány színdarabírást és otromba versfaragást, amit odahaza műveltél. Figyelmeztetlek, hogy ebben az esetben kikérlek, ideveszlek magam mellé, becsuklak valamelyik irodámba, és ott aztán ellátom a bajodat. Mondja, kedves rokonom, mit mondjak? Ha itt kellene maradnom, nos, illetve ha nem engedne vissza a titkárságra, mi célból? A célból, mert tudom, hogy ez nyelvtanilag nem helyes, de ugyanezt a hibát Corneille és Busszú is elkövette, én tehát a célból jöttem Párizsba, hogy azokat az ocsmány színdarabokat és otromba verseket megírjam, és azt meg is fogom csinálni, akár itt leszek, akár a titkárságon. Komolyan? Hát azt képzeled, hogy azzal a műveltséggel, amit havi 3 frankért nagy keservesen összeszedtél, egy Corneille, vagy Racine, vagy egy Voltaire lesz belőled? Ha őket akarnám utánozni, olyan lennék, mint ők. Az pedig nem érdekes. Talán még náluk is különb akarsz lenni? Nem különb, csak más. Nem jöhetnél egy kicsivel közelebb, nyavajás, hogy lábamat kinyújtva megérinthessem testednek egy kiválasztott pontját? Közelebb léptem. Itt vagyok. És még ide mersz jönni, orcátlan kölyök? Kötelességem, anyám ugyanis meghagyta, hogy az ő nevében csókoljam meg. Hogy van az a boldogtalan anyád? Remélem jól. Ő aztán egy földre szállt angyal. Nem is értem, hogy szülhetett ilyen gyereket. Na gyerünk, csókolj meg és tűnj el. A viszontlátásra, kedves rokom. A kezemnél fogva visszarántott. Van pénzed, tökfej? Köszönöm, van. Hogy szerezted? Annak hosszú története van, majd elmondom máskor. Nagyon helyes. Éppen elég időmet loptad el, mehetsz. Isten vele! Bármikor, ha kedved van, vacsoráz nálunk. Még mit nem. hogy aztán görbén nézenek rám. Ki nézne rád görbén? Azt szeretném csak látni. A feleségem annyiszor ebédelt és vacsorált a nagyszüleidnél, hogy te is jöhetsz hozzánk, ahányszor csak akarsz. De most már hord el magad, te vadszamár, más dolgom is van. De Wallen irodájának küldönce lépett be. Ferenc volt a neve. Debrovállul érdeklődik, jelentette, hogy De Wallen úr befejezte már a villékotereti erdőség műveléséről szóló jelentését. Nem, még nem, de egy negyed óra múlva készen leszek vele. Hozzám fordult. Tessék, láthatod. Már itt se vagyok, De Wallen úr. Csak ugyan elsiettem, ő pedig, miközben szokása szerint tovább méltatlankodott, újra a jelentés fölé hajolt. Én meg visszamentem közös irodánkba, és elfoglaltam a helyemet. Íróasztalom épp szemben állt Lassagnyéval, úgyhogy csak a két asztal lapja meg az a fából készült fekete irattartó választott el egymástól, amelyben a folyóügyeket szokás elhelyezni. Ernest távol volt, nem tudom miért. Lassagnyhoz fordultam, és megkérdeztem, mi lesz a munkám. Erre ő fölállt, odajött hozzám, s íróasztalomnak támaszkodva mindent megmagyarázott. Mindig érdeklődve figyeltem a körülöttem levő embereket, hát még azt, aki hivatali helyzeténél fogva közvetlen felettesem lett. Ernestet ugyanis, habár már fogalmazó volt, én pedig csak egyszerű iratmásoló, inkább pajtásomnak éreztem, mint sem felettesemnek. Lassagnyról talán már el is mondtam, hogy 30 év körüli rokonszenves fiatalember volt, akinek arcát a szép fekete haj keretében nem csak a szellemtől sziporkázó fekete szempár élinkítette, hanem hófehér fogsora is, melynek szabályos rajzát a leghiúbb asszonyok is elirigyelhették volna. Annál szabálytalanabb volt erősen hajlott sasorra, mely ráadásul el is tért az egyenes iránytól, de arcának épp ez a ferde orr kölcsönözte azt az eredetiséget, mely nélküle bizonyára hiányzott volna. Képzeljük ehhez hozzá kellemes hangját, melynek oly erős volt a vonzása, hogy az ember önkéntelenül odafordult és rámosolygott a beszélőre. Kevés ilyen okos emberrel találkoztam, mint ő. Sokat olvasott, sziporkázó sanzonokat költött, s közeli barátja volt Dizaugiének, Théaulonnak, Armand Gouffénak, Brazienek, Rougemontnak, tulajdonképpen mindenkinek, aki ez idő tájt vígjátékokat írt. Amikor torkig volt a gyűlölt hivatalnokoskodása, az imádott irodalomban keresett üdülést, s a GPS munkáért az a szeszélyes munka kárpótolta, hogy cikket írhatott a Drapeau Blancnak, a La Foudre-nak, vagy pedig valamelyik barátjával társulva a zenés színházaknak szerzett énekes bohózatot. Talán nem kell magyaráznom, hogy nála ideálisabb irodai főnököt álmodni se tudtam volna, a mindenható Isten se tudott volna Lassagnynál különbet kitalálni, ha imádságomban erre kérem. 5 évig dolgoztunk ugyanabban a szobában, de soha egy vita, egy félreértés, egy nézeteltérés se volt közöttünk. Ő érette szerettem meg a hivatali idő kezdetét, mert tudtam, hogy egy perccel én utánam ő nyit be az ajtón, ő miatta élveztem az íróasztalnál eltöltött óráimat, mert ott volt a közelemben, készen arra, hogy magyarázzon, megtanítson az élet ismeretére, melybe épp csak, hogy belekóstoltam, a világ ismeretére, melyben teljességgel járatlan voltam, s végül az irodalom ismeretére, külön a francia és külön a külföldi irodaloméra, hiszen én 1823-ban sem az egyikhez, sem a másikhoz nem konyítottam. Legelőször persze az irodai munkámba avatott be. Ez a teljesen GPS munka abból állt, hogy minél szebb betűkkel, minél több levelet másoljak le, melyeket aztán fontosságuk szerint Odár vagy Debrovál írt alá, de előfordult, hogy maga az orléani herceg tette rá a kézjegyét. Ezek a levelek nem csak a hercegi ügyintézés különféle ágával, bogával voltak kapcsolatban, hanem sokszor külföldi hercegek és királyok számára is íródtak. Ilyenkor az ügyintézés politikába csapott át. Máskor az orleáni herceg peres ügyeinek írományai mentek át a kezünkön, mert az ilyen ügyeket mindig maga a herceg ismertette a tanácsadó testülettel, még az aktákat is ő állította össze, tehát olyanféle szerepet játszott, mint az ügyvéd a bíróság előtt. Ezeket az iratokat a herceg vagy saját kezüleg írta, vagy legalább átjavította, és jegyzetekkel látta el, jellemzően szálkás és erőteljes kézírásával, melynek minden betűje oly szorosan és pontosan kapcsolódik a szomszédjához, ahogyan csak a szabatos vitatkozás mestere tudja egymáshoz fűzni az érveit. Épp első levelem írásába vetettem bele magam, és Lassagne nyomatékos tanácsát követve iparkodtam a lehető legszebben írni, amikor meghallottam, hogy nyílik az ajtó, mely Odár irodájából a miénkbe vezet. Vén hivatalnokot is megszigyenítő képmutatással úgy belemerültem a munkába, mint aki se lát, se hal. Közben persze nem került el figyelmemet, hogy a léptek én felém közelednek, és ott állnak meg az íróasztalom mellett. Csak Lassagne hangja rezzentett föl, amikor a nevemen szólított. Dumas! Fölnéztem. Valaki, akit még sohasem láttam, állt a bal oldalamon. Brouwer lovagúr, magyarázta Lassagne, hogy kiegészítse az előbbi figyelmeztetést. Fölkeltem. Ne zavartassa magát, mondta de Brouwer. Fogta a levelet, melyet már majdnem végig lemásoltam, és elolvasta. Mialatt olvasott, alaposan szemügyre vettem. Köztudomású, hogy Brouwer lovag az orleáni herceg egyik leghívebb embere volt. Számüzetésének utolsó időszakában nem tágított mellőle, hol titkári teendőket végzett, hol közvetítőként működött. Ez utóbbi minőségében szerepelt azokon a végtelen tárgyalásokon, melyek az orleáni herceg házasságát voltak hivatva előkészíteni, Mária Amália hercegnővel, Ferdinánd nápolyi király és Karolina királyné leányával. Ennek a házasságnak köszönhette, hogy kivételes ünnepi alkalmakkor a becsületrend keresztje mellett a Szent Januárius rendet is kitűzhette hímzéssel szegett kabátjára. Végigolvasta a levelet. Tollammal itt-ott hozzábigyeztett egy vesszőt vagy hiányeret, aztán visszatette a levelet íróasztalomra. Fejezze be, mondta. Befejeztem. A hátam mögött várakozott, de úgy, hogy valósággal rám dőlt. Mindig, ha híres emberekkel kerültem össze, zavarba jöttem. Ezt a levelet is szinte remegve fejeztem be. Parancsoljon, lovag úr, mondtam. Rendben van, válaszolta. Fölvette egy tollat, aláírta a levelet, s homokot szólt rá, mert még mindkettőnk írása nedves volt. Aztán visszaadta a levelet, mely egyébként valamilyen alsóbb közegnek íródott, ami érthető, hiszen az én gyakorlatlan kezemre még nem mertek fontos okmányokat bízni. Visszaadta tehát a levelet, és a következő kérdést tette föl. Össze tudja hajtani? Kissé meglepetten néztem rá. Azt kérdezem, hogy össze tud-e hajtani egy levelet? Miért nem felel? Hát, hogy ne tudnám, legalábbis azt hiszem, válaszoltam egyre jobban megkökkenve a mereven rám szegeződő apró szürke szempártól. Úgy? Tehát csak hiszi? Tehát nem biztos a dolgában. Uram, válaszoltam, amint látja, e pillanatban semmit se tudok biztosan, talán egy levelet összehajtani sem. Nem is csoda. Tudnélik, tízféle módja van a levelek hajtogatásának, mégpedig a címzettek minősége szerint. Hajtsa ezt össze! Nekifogtam. Négy rét akartam hajtani a levelet. Jaj, mondtam, mit csinál, kérem? Félbehagytam a hajtogatást. Engedelmével, uram, magyarázkodtam, ön parancsolta, hogy hajtsam össze a levelet. Én csak azt csináltam. Brouwer lovag az ajkába harapott. Azt a szót, hogy parancsolta, nem csak most húzom alá, hanem akkor is aláhúztam, amikor kimondtam. Csak hogy ön, kérem, válaszolta a lovag, négyszög formájúra akarta összehajtani ezt a levelet, ami magasrangú címzettek esetében helyes is. de ha egy közönséges ellenőrnek is négyszögletes levelet ír, mit csinál, amikor hercegeknek, minisztereknek vagy királyoknak szól a levél? Ebben a lovagúrnak igaza van, állapította meg. Kérem, közölje velem, milyen formájú levelet írjak az ellenőröknek és az alellenőröknek. Téglalap idomút, uram! Téglalap idomút! Szégyen gyalázat, milyen műveletlen vagyok, csak elméletben tudom, milyen a téglalapidom, a gyakorlatban nem. Nézzen ide! És Brovellova kész volt bemutatni, milyen a téglalapidom a gyakorlatban. Összehajtogatta a levelet, aztán így szólt. Íme. Köszönöm, uram. Most pedig térjünk át a borítékra. Borítékok készítésében még járatlanabb voltam, mint a levélhajtogatásban. Nem is csináltam borítékokat soha, csak ha anyám nagy ritkán valamilyen kérvényt iratott velem, és aztán még egyszer, amikor a magam nevében írtam kérvényt, folyt tábornok íróasztalán. Ott álltam, bal kezemben egy fél ív papírral, jobb kezemben az ollóval, és már-már neki láttam a boríték kiszabásának. Ekkor azonban Brovál lovag ajkán kiáltás tört ki, amelyben az ijegység csodálkozással keveredett. Örökkévaló úristen, mit csinál? Borítékot csinálok, ahogy lovag úr mondta. Ollóval. Hát mivel? Fiatal ember, jegyezze meg az első szabályt. A papírost nem vágjuk, hanem tépjük. Lélegzett visszafojtva figyeltem magyarázatát. Igazán? Kérdeztem. Kizárólag tépjük, ismételte Debrovál. A jelen esetben azonban nincs is szükség tépésre, aminek módját úgy látom szintén nem ismeri. Bevallom, uram, nem ismerem. Majd megtanulja. A jelen esetben ugyanis csak közönséges angol borítékra van szükség. Közönséges angol borítékra, uram? Mi az? Azt se tudja megcsinálni? Azt se tudom, hogy mi az, uram. Mindjárt megmutatom. Általánosságban azonban jegyezze meg, uram. Négyszögű papír, négyszögű boríték minisztereknek, hercegeknek és királyoknak jár. Lovag úr, ezt nem felejtem el. Biztosan? Biztosan. Rendben van. Menjünk tovább. Osztályfőnököknek, valamint a helyettesüknek, ellenőröknek és alellenőröknek hosszúkás formájú levél és angol boríték dukál. Utána mondtam, hosszúkás formájú levél, angol boríték. Végre valahára. Most pedig nézze, igen egy angol boríték. Köszönöm, lovag úr. Most következik a pecsét. Kedves Ernest úr, gyújtson gyertyát. Ernest már hozta is az égő viaszgyertyát, amitől végleg megzavarodtam. Tudom, hogy ez nem nagy dicsőség, de mind mostanáig legfőjebb ostyával ragasztottam le leveleimet, ha egyáltalán leragasztottam őket. Már a gyertyát oly tehetségtelenül vettem kézbe, már a pecsétviaszt oly ügyefogyottan gyújtottam meg, és attól félve, hogy elégetem a papírt, oly elhamarkodottan fújtam el, hogy Brovál lovag már nem is bosszankodott, hanem megsajnált. Ó, szegény barátom, mondta, még soha se pecsételt le levelet? Soha életemben, válaszoltam. Kinek is írhattam volna, uram, abból az Isten háta mögötti vidéki városkából? Alázatos önvallomásomtól ellágyult a lovag szíve. Hát figyeljen rám, magyarázta, miközben újra meggyújtotta a pecsétviaszt. Így kell pecsétet tenni egy levélre. És kinyújtott karral valóban rátette a levélre a pecsétet. A keze, mintha 25 éves volna, megserezzent. Aztán fogta az ezüst pecsétnyomót, belenyomta a viasz égő tócsájába, és csak akkor emelte ki onnan, amikor már teljesen hibátlan körvonalakkal tárult elém az Orleáni ház megosztott címerpajzsa, benne a 3 millió, fölötte a hercegi korona. Bevallom, megsemmisülve bámultam. Most megírhatja a címet, szólt leereszkedően Brovál. Írás közben remegett a kezem. Mint folytábornok a múltkor, Brovál lovag is most kezdte fölmérni tudatlanságom teljes mélységét. Ujját a boríték sarkára nyomta. Ide azt kell írni, hogy az orleáni herceg, hogy a postán bérmentesítsék a levelet. Nem hallja, mit mondok? Hallani hallottam, de már úgy megvoltam zavarodva, hogy csak félig értettem a hallottakat. De Brovál a készlevelet nézegette. Nem is olyan rossz, állapította meg elégedetten. Persze, mindezt még alaposan el kell sajátítania. Ernest? Ernestet, a kedvencét, az öreg udvaronc az ilyen ellágyult pillanatokban a keresztnevén szólította. Tanítsa meg Dumas urat a levelek hajtogatására, a boríték készítésre és a pecsételésre. Ezzel magunkra hagyott. Alig, hogy az ajtó becsukódott utána, mindjárt Ernest barátomhoz fordultam, kérve, hogy haladéktalanul lásson hozzá a leckeadáshoz, amit ő minden vonakodás nélkül örömmel teljesített. Ernest elsőrendű szakembernek számított a hajtogatás, borítékolás és pecsételés terén. De belőlem sem hiányzott az iparkodás, és bátran elmondhatom, hogy idővel utolértem, sőt, túlszárnyaltam a mestert. Különösen az utolsó műveletet sikerült a tökély oly fokára emelnem, hogy 1831-ben, amikor beadtam a lemondásomat, az orleáni herceg, illetve akkor már első Lajos Fülöp kizárólag emiatt sajnálkozott. Ördög vigye ezt a szamarat, mondotta, pedig milyen gyönyörű pecséteket csinált. Lassagne felvilágosítja Dumas-t, hogy kik azok az igazi irodalmi és történelmi nagyságok, akiknek életét és műveit ismernie kell. Adolf, Dumas barátja, felolvasta színdarabját a Gymnase színház igazgatójának, de felolvasása nem bemutatóval, hanem összeveszéssel végződött. Dumas Lövenéknél megismerkedik az Arnaud családdal, majd új barátokra tesz szert a művészvilágban. Hivatali főnökei is elégedettek vele annyira, hogy bemutatják az orleáni hercegnek, aki egy bizalmas levelének lemásolását bízza rá.